Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Dániel próféta könyve című előadás sorozatunkon. A mai alkalommal eljutunk a 9. fejezethez, tehát ma Dániel könyve 9. fejezetét fogjuk áttekinteni, és a mai előadásunknak a címe Dániel imája népe szabadulásáért és a Mesiás eljövetelével kapcsolatos események. Lapozzuk is fel Dániel könyve 9. fejezetét, és mielőtt elkezdjük olvasni ezt a fejezetet, szeretném, hogyha egy-két gondolat erejéig felidéznénk az előző fejezetnek a fő mondani valóját, azaz inkább egy olyan gondolatot szeretnék idézni az előző fejezetből, ami kapcsolatban van ezzel a fejezettel, a 9. fejezettel. Láttuk a múlt alkalommal, hogy Dániel könyve 8. fejezete, az ebben foglalt látomás és kinyilatkoztatás, ez Belsazár király uralkodásának 3. esztendejében történt. És ez időszámításunk előtt 550-ben volt, és ez a fejezet, amit most fogunk olvasni, 12 évvel később, időszámításunk előtt 538-ban következik be. Akkor játszódik ez Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében. Tehát 12 év van a két fejezet keletkezése között, és az előző fejezetben azt láttuk, hogy Dániel hatalmas kijelentéseket kapott, és többek között kapott egy olyan kijelentést is, ami egy bizonyos 2300 estéről és reggelről szólott. Ez az idézet így hangzott az előző fejezetben, hogy 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Dániel nem értette ezt a kijelentést, azt olvassuk, hogy elájult, belebetegedett, mert nem értette, hogy miről szól. A szent helyről volt szó, tehát nyilván a templomot értette ez alatt, Isten népét értette ezen. De mi az, hogy 2300 este és reggel, ugye ezek nyilván nem lehettek napok, tehát nem napokban lehetett gondolkodni a 2300 este és reggel kifejezés alatt, hiszen Gábriel angyal azt mondta, hogy ez a végső időre szóló kijelentés, tehát Dániel mindenképpen értette azt, hogy ebben a 2300 napban 2300 év van, hiszen a Bibliának ez egy alapvető kijelentése, hogy amikor idői proféciát ad meg, akkor egy napot, egy esztendőnek kell számítani. És Dániel ezt pontosan értette, hiszen az angyal is azt mondta neki, hogy ez a 2300 este és reggel, tehát nap kifejezés, ez a végidőre szól. Tehát mindenképpen 2300 évet kell ezen érteni. De egyáltalán mit is jelenthet ez? Dániel miért aggódott ilyen hihetetlen mértékben emiatt, a kijelentés miatt, hogy 2300 este és reggel, és kiderül a szent hely igazsága? Azért, mert Dániel és az ő társai hol voltak ebben az időszakban? Hol keletkezett egyáltalán Dániel próféta könyve? Hol kapta ezeket a kijelentéseket Dániel? Ugye a babiloni fogságban kapta. A babiloni fogságban, hiszen Nabukodonozor, a babiloniai király, megtámadta Jeruzsálemet, Júdát, a templomot lerombolták, a népet fogságba vitték, és hogy szólt az isteni kijelentés előre? Hány évig fog a fogság tartani? 70 évig. Jeremiás prófétán keresztül az Úr előre kijelentette, hogy 70 év, és vége a babiloni fogságnak. Ennyi ideig lesznek fogságban. Erre most Dániel egy olyan kijelentést kap, hogy még 2300 év, vagy nem tudott ezzel az idővel mit kezdeni, és ezért aggódott, ott járt a fejében állandóan, imádkozott, könyörgött, de nem értette ezt a kijelentést, amit ugye a 8. fejezetben olvastunk. És így teltek egymás után az évek, több mint egy évtized eltelik 12 esztendő, és bekövetkezik egy hatalmas esemény, amiről már szóltunk az egyik előadásban, és ez nem más, mint a babiloni birodalomnak a bukása. Ugye Belsazár király idejében ő volt az utolsó uralkodó, aki ugye egy tivornyázás közepette, amikor az arany edényeit is előhozta Isten házának az arany edényeit, akkor megjelenik egy kéz a falon, mene-mene tekel ufárszín, És ekkor, ugye ezen az éjszakán bekövetkezik a birodalom bukása, a Médó-Perzsa birodalom váltja fel a babiloni birodalom helyét. És Dáriusz az első uralkodó ugye ebben az államszövetségben, és azt olvassuk, hogy amikor a Médó-Perzsa birodalom legyőzte a babiloni birodalmat, akkor Dáriusznak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lő Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékaim. Megtörténik a birodalomváltás, és Dániel fohászkodik, könyörög az Istenhez, már 68 év eltelt a fogságból, már csak 2 év van hátra a megjövendőlt időből, de még mindig nem tudta igazából helyre tenni a szívében, nem értette, hogy akkor hogy is jön ide ez a 2300 év. És ezért így kezdődött ez a fejezet, amit az előbb olvastam, Dániel könyve 9. fejezetének az első, második verse, hogy megfigyelte az esztendők számát, 68 év eltelt, már csak 2 esztendőnek kell eltennie. És ezért nézzük meg, mit csinál a próféta. Ezt olvassuk a 3. versben, és orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Ezért Dániel az Istenhez fordul, egész komoly, odaadó imádságban, és meg akarja érteni az isteni tervet, meg akarja érteni az isteni kijelentést, és könyörög, látni fogjuk, hogy miért imádkozik, miért könyörög, miért böjtöl. Mielőtt elkezdenénk az imádságát áttekinteni itt a 9. fejezetben, előtte szeretnék annyit megemlíteni, hogy Dániel, amikor imádkozott, akkor könyörgött, kereste Istent imádságban, böjtöléssel kereste őt. A böjtölés az mit jelent az igében? A böjt minek a kifejezője? Ugye a böjtölés kapcsán az ember a táplálékot megvonja magától. Mindennemű táplálékot megvan az ember magától. Ugyan van olyan böjt is, amit Dánielről majd a következő fejezetben olvasunk, hogy valaki hosszú időn keresztül böjtöl, akkor is ételt von meg magától, nem eszik kívánatos étket. Van ilyen böjt is, egy hosszú időn keresztül tartó böjt. De van olyan böjt is, ami rövidebb ideig tart, 1-2 napig, amikor az ember semmilyen táplálékot nem vesz magához. De mit fejez ki az ember az imádsággal és a böjttel együtt? Az ember azt fejezi ki ezzel, hogy az én számomra még a fizikai táplálék sem annyira fontos, mint az, hogy az Isten könyörüljön rajtam, az Isten segítsen nekem, az Isten adjon választ nekem az én nehéz helyzetemben, problémámra. Igen, a böjtöléssel való Istenkeresés, imádsággal együtt, ezt fejezi ki az ember részéről, ezt a mély alázatot, az Istenre való várakozást, hogy ő nyújtson szabadulást, ő nyújtson megoldást, ő adjon az ember életében, az adott nehéz helyzetben erőt és a megoldásból, a problémából kibontakozást. És nézzük meg, így olvasom tovább a 4. verset, és imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Dániel milyen módon ismerte meg az Istent? Megismerte őt, mint olyan Istent, aki megtartja a szövetséget és a kegyelmességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Nagyon fontos ez a kijelentés, hiszen gondoljunk bele abba, hogy Dániel ebben az ige szakaszban is arra mutat rá, és azt fejezi ki mindez a néhány Biblia vers, hogy ő pontosan tudja azt, hogy az Isten minden kijelentése és ígérete igen és ámen. Az embernek tett ígérete is mind-mind igen és ámen. De ugyanakkor Dániel valamit tudott. hogy az Istennek soha nincsenek feltétel nélkül való ígéretei. Soha nincs ilyen. Az Isten a legfőbb jó dolgot is, amikor megígéri, feltételhez köti. Méghozzá azzal a feltételhez, hogyha az ember megtartja az ő szövetségét, és az ő útjain jár. Az Istennek minden kijelentése, minden ígérete feltételhez van kötve. Kicsit más oldalról is hadd fogalmazzam ezt meg. Az Istennek nem csak a jó ígéretei, de a büntető ítéletei is feltételhez vannak kötve. Szeretnék egy történetre hivatkozni a Szentírásból, nagyon jól ismert történetre, Jónás könyvére. Az Úr milyen üzenettel küldte el Jónást Ninivébe? Hogy 40 nap, és elpusztul Ninive. És bekövetkezett? Nem. Miért? Azért, mert a nép őszinte bűnbánatra jutott, az egész nép bűnbánatra jutott, és keresték az Istent alázatosan. Az Úr ki is mondja az ő igéjéből, hogy ha szólok egy nép ellen, egy ország ellen, de megbánja bűnét, és megtér hozzám, én is elfordítom azt a gonoszt, amelyet szándékozni, véghez vinni szándékoztam rajta. De ugyanez igaz az irgalmas és igazságos ígéretekkel is. Ha valakinek megígér az Úr valamit, egy népnek, egy nemzetnek, de az illetők nem tartják be a feltételeket, nem hűségesek az Istenhez, akkor az Isten sem váltja valóra az ígéreteit. És Dániel ettől tartott, hogy a fogságban, mert miért következett be a fogság? Mindjárt látni fogjuk egyértelműen, a nép bűnei miatt következett be a fogság. És Dániel attól tartott, hogy minek utána a fogságban a nép nem tért meg igazából az Istenhez, ezért az Úr ki fogja tolni még több mint 2000 évvel ezt az időszakot. Igen, és ezért így szólítja meg az Istent, ennek a tudatában ez fejeződik ki ebben a megszólításban, amikor szól az Istenhez, és azt mondja neki, hogy aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. És nézzük meg ezek után az 5-től a 11-ig terjedő verset, hogy milyen gondolatokat látunk ebben az imádságban. Így olvasom. Vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk. Hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól, és ítéleteidtől. És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak, a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak, és az ország egész népének. Tied, Uram, az igazság, milyen pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain, és az egész Izraelen a közel és távol valókon, mindam a földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, orcánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket előnkbe adott az ő szolgái a proféták által. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassunk a te szódra, ne hallgassanak a te szódra. Ebből az ige szakaszból, amit felolvastunk, ebből az imádságból mi az, ami a leginkább szembeötlő a mi számunkra? Ebben az imádságban az a legkülönösebb, hogy figyeljük meg, hogy fogalmaz, milyen nyelvtani alakot használ Dániel ebben az imádságban. Figyeljük meg, hogy végig a többes szám első szemét használja és alkalmazza. Azt mondja, vétkeztünk, gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, pártot ütöttünk, eltávoztunk a te parancsolataidtól, nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, milyen, Uraim, orcánk pirulása, Nem hallgattunk az Úrnak, ami Istenünk szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, csak kiragadtam ezeket az igéket. Dániel többes szám első személyben fordul az Istenhez, mélységes és őszinte bűnbevallással. Mindenek előtt szeretnék ebből két gondolatot kiragadni. Dániel kérni akar itt az Istentől valamit, ezért imádkozik az Istenhez, de az imádsága elején mit látunk? Egy őszinte bűnbevallást. Az Isten nem fogadja el a hozzá való közeledésünket csak akkor, ha őszinte alázattal és bűnbánattal keressük őt. Érdekes megfigyelni az Ószövetségben, hogy amikor égő áldozatot akartak bemutatni, amikor hála áldozatot akartak bemutatni, akkor is mindig jelen volt a bűnbevallás, a bűnért való áldozat is. Igen, először rendezni az én bűnömet az Istennel, őszinte bűnbevallás és igazi alázat útján. És az Isten akkor hallgathatja meg az imát, akkor fogadhatja el a hálaadást, a dicsőítést, és akkor hallgathat meg minden kérést. Mindennek az alapja, hogy én felmérjem, meglássam az én saját helyzetemet, és őszinte bűnvallomás alapján, és ezáltal közeledjek az Istenhez. A másik gondolat pedig, amit szeretnék itt megjegyezni, az az, hogy Dániel kiért könyörög? Nem önmagáért egyedül könyörög, hanem az egész népért könyörög. És hogy könyörög ezért a népért? Úgy könyörög, hogy azonosítja magát a néppel. Nem vonja el magát a néptől, nem vonja ki önmagát, minthogyha ő teljesen vétlen és hibátlan és bűntelen lenne, csak a többiek voltak a gonoszak és a rosszak. Teljes mértékig azonosítja magát az egész néppel. És ki kell, hogy mondjuk, hogy közös ügyért csak is így lehet imádkozni. Úgy nem lehet imádkozni akár egy népért, egy nemzetért, egy családért, egy közösségért. Nem imádkozhatok, hogy Uram, áldjál meg bennünket, mert azok milyen rosszak voltak, én ugyan jó voltam, én nem követtem el bűnt, de azok milyenek voltak. Nem. Mert egy közösségben, egy családban, egy népben, egy nemzetben, bárhol, egy kollektívában, ahol bármilyen probléma előadódik, mindenki valamilyen szinten hibás és vétkes. Nincs olyan ember, aki legalább többet ne tudott volna tenni a jóból. Igen, Dániel pontosan ezt átérezve azonosítja magát az egész néppel, és nem egy alázatoskodás ez, hanem az igazi alázatnak a kifejezése. Noha Dánielről nem olvasunk hatalmas bukásokat az életében. Valóban olyan történeteket látunk feljegyezve róla, ami egy, hogy úgy mondjam, egy töretlen hitbeli előrehaladást mutat. De Dániel mégis érezte a saját bűnét, a saját felelősségét is, és ezért így könyörög az Istenhez. De menjünk tovább ebben az imádságban, és nézzük meg a 11. vers második részétől a 13. vers első részéig, hogy mit mond ezek után Dániel. Ugye bevallja a bűneiket, vallást tesz nyíltan az Isten előtt az ő bűneikről, és utána a következőt mondja. Ezért reánk szakad az átok és az eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És teljesítette az ő szavait, amelyeket szólt ellenünk és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk, mert nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben, amint írva van a Mózes törvényében. Az a veszedelem mind reánk jöve. Álljunk meg itt egy pillanatra ennél az ige szakasznál, és néhány gondolatot ragadjunk ki ebből. Hogy kezdi a bűnvallomás után, hogy kezdi Dániel? Ezért reánk szakad az átok és eskü, amely megvan írva ugye Mózes könyvében. Dániel mit értett meg? Hogy az egész babiloni fogság, hogy a nép fogságban van, hogy a templom és a város és egész Júda szinte elpusztult, ez minek a következménye? Ez a bűneik sokaságának a következménye. mennyire éles ellentétben áll ez a belátás azzal, amit Ezékiel prófétánál olvasunk. Ezékiel milyen korban élt Dánielhez képest? Ugyanabban a korban. Ugyanabban az időben végezte Ezékiel a prófétai szolgálatát, csak olyan nép között. Dániel szintén a fogságban, de a babiloni udvarban. Ezékiel a nép között végezte a prófétai szolgálatot. És Ezékiel mit mond? Ezékiel azt jegyzi le, és az Úr erre reagál Ezékiel prófétán keresztül, hogy micsoda mondás az közöttetek, hogy az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásod bele. Mit jelent ez a kijelentés? Mit mondott a nép? Mit nem értett meg? Nem értették meg, hogy az ő bűneik miatt van a fogság. Mit mondtak? Azt mondták, hogy hát a mi atyáink miatt van. Kivonták önmagukat a bűn teher, a bűn felelősség alól. Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásod bele. Tehát az atyák bűnéért bűnhődnek a fiak. De hadd kérdezzem meg, hogy volt ez a valóságban? Most így volt ez, hogy tényleg az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásod bele, mert látszólag nem így tűnik. Hát gondoljunk bele, hogy a fogságuk 68. esztendejében vannak, akik mikor eljöttek Babilóniából, és még éltek, hát gyerekek lehettek, egész fiatalok lehettek. De szeretnék valamit megkérdezni. Vajon mi lett volna azzal a nemzedékkel, akik fogságba kerültek, mi lett volna velük akkor gyerekkorban és a későbbi évek folyamán, ha otthon maradtak volna Júdeában? Megtért emberek lettek volna? Az az egész generáció úgy, ahogy van, megtért volna? Nyilván nem. Mert egy olyan úton indult el az egész nép, a szülők is olyan példát adtak a gyerekeiknek, ami az Istentől abszolút távol levő út volt. Folytatták volna ők is a bűnt, a bűnnek az áradatát. Igen, az Isten megállította ezt a gonoszságot, és Dániel pontosan érezte, tudta és látta, hogy igen, azért, mert vétkeztek, és ezen az úton haladtak, ezért az Isten büntetése tökéletes, igazságos és jogos az ő életükben. De mit jelent ez, mert ugye ezt mondja, hogy ezért reánk szakad az átok és az eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Mi van megírva a Mózes törvényében? Mire hivatkozik itt Dániel? Egészen elgondolkodtató ez a részlet is. Tudnélik, amikor Isten kihozza az ő népét Egyiptom földjéről, még be sem vezeti őket az ígéret földjére, még ott vannak a pusztában, Kánaán határán, az ígéret földjének a határán, az Úr kijelenti nekik előre az áldást és az átkot. Előre elmondja Mózes 5. könyve 28. fejezetéhez lapozzunk, és itt néhány Biblia verset olvasnék el. Ezt mondja az Úr Mózes 5. könyve 28. fejezetében, Mózesen keresztül ezt üzeni a néphez. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. És ezek után jön az áldások felsorolása, hogy mi lesz akkor az egész nép életében, ha megtartják a parancsolatot és a szövetséget. Utána a 15. verset olvasom. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, reád jönnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad. És sorolja az átkokat ezek után. Nem olvasom föl se az áldás, se az átkot, ez az egész fejezet erről szól, én csak egyet olvasnék az átkokból. Figyeljük meg! Ami akkor következik be, ha nem hallgat a nép az ő Istenének szavára, és elfordul az Úrtól. Figyeljük meg! Ezt mondja a 36. vers. Az Úr elvisz téged és a te királyodat, akit magad fölé emelsz, oly nép közé, amelyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid, és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, fát és követ. Mit mond előre az Úr? Mit jelent ki előre az ő igéjében? Még be sem vonultak az ígéret földjére, de azt mondja, ha elfordulsz az Istenettől, nem tartod meg az ő szövetségét, akkor az Úr idegen nép közé fog téged kivetni. Büntetésként a tőle való elfordulás következtében. És folytassuk tovább ezt az imádságot Dániel könyvében. Ugye erre hivatkozik vissza Dániel, hogy vétkeztünk, és ezért teljesedtek ránk, és teljesedtek be az életünkben, ami már előre meg volt írva Mózes könyvében. És figyeljük meg, mennyire különleges ez az Istentől, és mennyire csodálatos. Még az út elején, még szinte rá se tették a lábukat. Elmondja, hogy a két lehetséges választásnak mi lesz az eredménye. Nem rejti véka alá. Elmondja, hogy milyen áldások származnak az istenfélő életből, de elmondja, hogy mi lesz a következménye a tőle való elhajlásnak. És rájuk bízza, választanak, de előre elmondja, hogy milyen következményekkel kell számolniuk. Itt szeretnék azért megállni, és noha hatalmas fejezet van még előttünk, és hatalmas kijelentések, de egy gondolatot szeretnék mindenképpen megjegyezni, és a saját életünkre vonatkoztatva szeretném ezt megjegyezni. Dániel mit mond? Nem kis csapás volt ez, amit az Úr megengedett az ő életükben. Nem volt kicsi a csapás. De mit mond Dániel? Uram, azért igazságtalan vagy, túl nagy ez a büntetés, nem érdemeltük meg. Ezt mondja? Nem. Tudom, Uram, igen, igaz vagy, igazságos vagy, ami bűneinkért vannak ezek a mi életünkben. Miért említem ezt? Nem volt már ilyen gondolat a mi életünkben, amikor egy csapás, egy nehézség ért bennünket, hogy Uram, miért? Miért engeded ezt meg az életemben? Én nem érdemeltem ezt meg. Mivel érdemeltem ezt ki? Hányszor mondják ezt emberek? Hányszor zúgolódik az ember Isten ellen a csapások, a nehézségek miatt? És nem veszi eszébe, amit Jeremiás így fogalmaz, mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűnéért bűnhődik, és nem is úgy bűnhődünk, ahogy bűnhődnünk kellene. Igen, egy igazán megtért ember, egy igazán őszintén Istenhez ragaszkodó ember nem kérdőjelezi meg ezeket az eseményeket, hanem meglátja benne az Isten kezét. És miért mondom, hogy meglátja az Isten kezét benne? Azért, mert meglátja, hogy a nehézségeket, a problémákat az Isten fenyítő eszközként engedi meg, de nem az elvetésnek a kifejezése ez, nem a megsemmisítésnek, a pusztításnak a jele ez, mert miért engedte meg az ő életükben is a fogságot? Miért engedte meg? Azért, hogy tanuljanak belőle, kijózanodjanak belőle, és végleg visszatérjenek az Istenhez. Igen, nem az elvettetés üzenete volt a babiloni fogság, hanem a kegyelemnek az üzenete, hogy talán itt az idegen földön magukba szállnak, és megtérnek az Úrhoz. És nézzük ezek után a 13. vers második részét, és a 14-et így olvasom. És az Úrnak, ami Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra, azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt reánk hozta, mert igaz az Úr, ami Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Igen, igaz az Úr minden ő cselekedetében, és azért engedi meg ezeket az eseményeket, hogy az ember visszaforduljon hozzá. Szeretnék egy igét olvasni a Példabeszédek könyve 29. fejezetéből. A Példabeszédek könyve 29. fejezetében egy döntő dolgot mond ki az Úr. Az Úr azt mondja ki, hogy egy ember életében, bármilyen furcsa is ez, amit most mondani fogok, nem a bűn, nem a felhalmozott bűn az, ami a romlást okozza egy ember életében. Nem ez. Hanem azt mondja, aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Mit mond? Aki a feddésekre is nyakas marad. Mert az ember ilyen halmozza a bűnt egyiket a másikára, és az Úr mit csinál? Figyelmezteti, megfeddi, megfenyíti. És aki ezekre is nyakas marad, aki nem fogadja a fenyítéket, azoknak az életében fog bekövetkezni majd az Isten pusztító ítélete, és ezek az események, mint a babiloni fogság is a nép életében, ez az ő megtérésüket szolgáló esemény volt, hogy őket igaz megtérésre és az Istenhez vezesse. És nézzük meg, ennyi előzmény után terjeszti Dániel a kérését Isten felé, és a következőképpen. Most azért, ó mi Urunk, Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből, hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és busulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyettől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. És most hallgasd meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg, nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg, Uram, légy kegyelmes, Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél, tenned magadért, ó én Istenem, mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Nézzük meg ezt a csodálatos kérést, könyörgést. Az őszinte bűnbevallás, az Isten ítél, jogos ítéletének az elismerése után kéréssel fordul az Istenhez. Újra megszólítja az Urat, és azt mondja most azért, ó mi Urunk Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földjéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak. Hadd kérdezzem meg, miért így szólítja meg az Istent? Miért így szólítja meg az Istent? Olyan érdekes ezt megfigyelni a bibliai imádságokban, a Bibliában feljegyzett imádságokban, hogy mielőtt egy konkrét kérést előterjesztene az imádkozó, előtte hatalmas eseményekre hivatkozik, amiket az Isten cselekedett az ő népe életében. Itt mire hivatkozik? Az egyiptomi kivonulásra. Hogy kihoztad te népedet? Felemlíti ezt a hatalmas csodát, ugye ebben benne van az is, hogy kivezetted őket Egyiptom földjéből, bevezetted őket a Kánaán földjére. Tehát azt az Isten szólítja meg, aki megcselekedte ezt a csodát az ő népe életében. Hadd kérdezzem meg, mi van ebben, amikor Dániel hittel ezt mondja az Úrnak, hogy Uram, te, aki kihoztad a te népedet Egyiptomból. Mi van ebben benne? Uram, a te néped milyen állapotban volt Egyiptomban? Rabszolgaként voltak. És te kihoztad őket, ezt a népet, nemzetet, kipusztítottad előlük, ugye azokat a népeket az ígéret földjén, akiknek a kegyelmi idejük lejárt, földet adtál nekik, hazát adtál nekik. Most mi történt? Most fogságba kerültünk a mi bűneinkért, ismét fogságban vagyunk, de te, aki egyszer már ezt megcselekedted, hogy bevezetted ezt a népet, most vissza is tudod vezetni. Neked hatalmad van újra megépíteni azt, ami reromboltatott, hiszen te építetted meg annak idején, amikor behoztad ezt a népet az ígéret földjére. Igen, erre hivatkozik vissza, és utána azt mondja, és ez is annyira szép, hogy ebben a kérésben, amikor az a kérés lényege, hogy az Isten könyörüljön az ő népén, álljon helyre az ő népe, az ő városa, Júda, Jeruzsálem, a templomért, a szent helyért, a városért könyörög, akkor figyeljük meg, hogy két dologra hivatkozik alapvetően. És mi ez a kettő, amire hivatkozik? Az egyik az Isten irgalma. Mit mond ki, a te irgalmasságodban bízva kérjük. Tehát nem önmagukért, mert rászolgáltak, vagy megérdemelték volna pozitív értelemben ezt az irgalmat, nem ebben bízva, hanem az Isten irgalmában bízva terjeszti elő az ő kérését. És mi a másik? A másik jellegzetessége ennek a kérésnek, hogy mi van az ő szeme előtt? Az Isten nevének a megdicsőítése. Uram, a te nevedről neveztetik a város. Miért mondanák a pogányok a te nevedről, Uram? Könyörülj ezen a helyen, mert a te nevedről neveztetik. Hogy az Isten neve újból felmagasztosuljon, mert Jeruzsálem pusztulása és a templom pusztulása gyalázatára volt a népnek, Istennek, Isten nevére is szégyent hozott, és Dániel azután vágyódott, hogy ismét az Isten neve megdicsőüljön, és a város felépülhessen, és az Isten neve ismét megbecsülést szerezzen a környező népek között. És nézzük meg ezek után, mi történik, amikor ő mondja az imádságot, így olvasom. És még szól a 20. verstől a 23. terjedő versekben, így olvasom. És még szóltam, és imádkoztam, és vallást tettem az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém, az én Istenemnek szent hegyéért. Én még az imádságot mondtam, mikor a ma férfiú Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az estvéli áldozat idején. Figyeljük meg ezt az egész különös ige szakasz. Azt olvassuk, hogy Dániel elkezdte ezt az imádságot, és azt mondja, hogy én még szóltam, imádkoztam, vallást tettem a saját és a népem bűnéről, és ugye könyörögtem ugye az Isten szent hegyéért, és azt mondja, hogy még mondta az imádságot, és ekkor Gábriel, az angyal, akit az előbb a látomásban látott, mikor előbb? Mikor látta Gábrielt? A 8. fejezetben, ugye amikor kijelentette, hogy 2300 este és reggel. Azt mondja, akkor ugyanaz az angyal, akit én még annak idején akkor a látomásban láttam, nagy sebességgel repülvén megilletett engem az estéli áldozat idején. És így folytatja, és értésemre adta, és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. Az első, amit szeretnék megjegyezni, azaz kérdezni szeretném, közel van a menny a földhöz? Közel van vagy nincs? Nekünk nagyon távol, ugye? Nekünk elérhetetlenül távol. De az Istennek és az ő angyalainak nincs. Dániel elkezdi az imát, akkor azt olvassuk, hogy a mennyben az Isten utasítja Gábriel angyalt, és azt mondja neki, hogy menj el, Gábriel, értesd meg bele azt a látomást, amiért 12 év óta gyötrődik, nem érti. És Dániel még imádkozik, és az angyal már itt van. És elmondja neki mindazt, amit idáig ő nem értett. Mennyire közel van a menny a földhöz. És mennyire csodálatos, hogy az Isten elküldi az ő angyalait. Elküldi. Nagyon sokszor nem is tudunk róla, hogy elküldte az ő angyalát, de majd egyszer meg fogjuk tudni, hogy hányszor küldte el a mi életünkben is az ő angyalát. Hányszor támadt ez a szózat a mennyben, hogy menj el, segíts ennek vagy annak az embernek. Itt is elhangzott ez a szózat a mennyben, és eljött Gábriel, és elmagyarázta Dánielnek, amit ennyi év óta nem értett. És szeretnék még egy szóra rátérni itt a 23. versben. Azt mondja Gábriel, hogy menj, tehát eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Milyen érdekes, azt mondja, hogy te kedves vagy. Mi a mostani nyelvben hogy szoktuk ezt a szót használni? Ugye egy levelet is így kezdünk, hogy kedves ez vagy az. Ugye, szóval ez egy megszólítás, vagy kedvesnek azt szoktuk mondani, hogy ugye olyan kis aranyos, olyan jó szívű, kedvesnek ugye szívélyes, ugye általában ezt mondjuk, ugye ez a kedves ember. De a Bibliában van egy meghatározása a kedvesnek. Nem tudom, hogy ismerjük ezt a kijelentést, a Biblia egyértelműen elmondja, hogy ki a kedves az Isten szemében. Apostolok cselekedete 10. fejezetében a következőt olvassuk, Apostolok cselekedete 10. fejezet 34-35. Versében így olvasom. Péter pedig megnyitván száját mondta, bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Tehát mit mond az Isten igéje? Minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszi. Az Isten előtt az a kedves ember, ugye nem aki szépen mosolyog, vagy kedvesen szól a másik emberhez, hanem aki őt féli és igazságot cselekszik. Hadd mondjam, hogy aki az Isten féli és igazságot cselekszik, az kedvesen is fog szólni a másik emberhez, de értjük, tehát ez egy ilyen kedvesség, és erre mondja azt Dánielnek, ugye Gábriel, hogy te kedves vagy, ugye Isten félő, Istent követő, az ő parancsolatait megtartó ember vagy, komolyan veszed az isteni szót, a kijelentést. Ezért eljöttem, hogy megjelentsem neked azt a látomást, ugye, amit akkor nem értettél. És ezek után térnénk rá a 24-től a 27-ig terjedő versekre, összesen 4 biblia versünk maradt ebből a fejezetből, de ez a 4 biblia vers olyan, hogy önmagában órákat lehetne erről beszélni, mert hatalmas, mély kijelentés, olyan hatalmas kijelentést látunk itt a 24-től a 27-ig terjedő versekben, hogy biblia magyarázók egyértelműen megállapodnak abban, hogy az egyik legkiemelkedőbb ószövetségi profécia és jövendőlés, amit ebben a 4 versben találunk. Szeretném, hogyha csak egy idézet, csak egyet szeretnék idézni, Huber Lipót, kalocsai érsek, egy katolikus érsek, a következőt mondta erről a szakaszról, amit majd most fogunk olvasni erről a 4 biblia versről. Azt mondja, hogy ez az Ószövetségnek a legkiemelkedőbb proféciája vagy jóslata, aminek alapján Izrael népe és mindazok a népek, nemzetek, akikhez eljutott e jóslatnak a híre, az ujjaikon számolhatták meg a Messiás megjelenését. Tudnélik, ebben a 4 biblia versben 2 időpontot látunk meghatározva, többet is, de a Messiásról, Jézus Krisztusról 2 időpontot látunk meghatározva. Megláthatjuk benne a fellépésének a pontos évét, hogy mikor kezdte meg Jézus az ő fellépését, az ő tanítói szolgálatát, és megvan pontosan határozva az ő halálának az esztendeje. És ennek alapján, miután tudták, az emberek ismerték, mikor származott ez a kijelentés, mit mondtunk? Időszámításunk előtt 538-ban keletkezett ez, Krisztus előtt 538-ban, több mint fél évezreddel Jézus megjelenése előtt kijelenti az ige, hogy mikor kell, melyik évben kell Jézusnak a tanítói szolgálatát elkezdeni, mennyi ideig fog ezt tartani, és melyik évben mikor fog meghalni Jézus. Ennek alapján volt akkora nagy messiás várás a zsidó nép körében. És ennek alapján volt a környező népek között is nagy messiás várás. Tudni, gondoljunk bele a napkeleti bölcsekbe. Miért kutatták ők is a csillagokat, miért várták? Csillag származik Jákobból. Ismerték a kijelentéseket. Ismerték ezt a proféciát, mert a fogság következtében nagyon sokan nem mentek haza, szétszóródtak a környező népek között, de ezeknek a proféciáknak a híre elterjedt a többi népek között. És ezért volt ekkora messiás várás. És hadd mondjam el, valóban a Bibliának az egyik legkiemelkedőbb jövendőlése ez a néhány vers, amit most egész röviden át fogunk tekinteni. Nézzük meg, Gábriel, az Istentől küldött angyal, így kezdi a magyarázatot Dánielnek. Arról volt szó, hogy 2300 év, ugye? Ezt olvastuk az előbb, Dániel ezt nem értette. Erre az angyal így kezdi neki magyarázni a 24. versben, hogy 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szente. Azzal kezdi az angyal a magyarázatot, hogy ebből a 2300 éves időszakból a népre, a zsidó népre 490 esztendő vonatkozik. Miért mondjuk, hogy 490 év? Mit mondtunk? Milyen időszámítást kell számítani a proféciákban? Egy nap, egy esztendő. És amikor arról volt szó, hogy 2300 nap, akkor 2300 esztendő. És amikor azt mondja, hetekben adja meg, és azt mondja, hogy 77, akkor ez hány évnek felel meg? Egy hét hány napot tartalmaz? Ugye egy hét 7 napot tartalmaz. Tehát amikor 77-ről van szó, akkor 70-szer 7 évet kell számolnunk, ami 490 esztendő. Azt mondja, hogy 490 esztendő szabatot a te népedre. A 2300 éves proféciából Izrael népére 490 év vonatkozik. Csodálatos kijelentés ez önmagában is, mert látni fogjuk majd mindjárt, hogy mikor kezdődik ez a 490 év, majd látjuk a következő versben, de valóban így van, hogy annak a lejártakor 490 év adatott a zsidó népnek ebben a proféciában, ez szerint a profécia szerint, és akkor visszavonatott a zsidó néptől a megbizatás. A választott nép megbizatást az Úr visszavonta tőlük. Mindjárt látni fogjuk. Nézzük meg, hogy mit mond el akkor itt ebben a Biblia versben, a 24. versben. Azt mondja, hogy a te népedre 490 év szabatot, tehát 77, és elmondja, hogy ezekben, ebben az időben milyen nagy események fognak bekövetkezni. Elmondja, hogy ez alatt, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn. Mit jelent ez az esemény? Mi az, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn? Ugye a te népedre, azt mondja, 77 szabatot a te népedre és szent városodra. Ugye a választott nép bűneinek a pohara betelik 490 esztendő múlva. Bepecsételik a bűnüket. Mivel pecsételte be Izrael népe a bűn sokaságát, amit elkövettek? Mivel pecsételte be? Jézus keresztre halálával. Ugye végig tartott a bűn, a gonoszság áradata. Nem tudta az Úr szinte feltartóztatni, hiába kérlelte őket. És a csúcspontja az volt, amikor magát a megjelenő messiást is megölték. Azt mondja, erre már csak 490 évet kap, hogy a bűnnek vége szakadjon, bepecsételtessék a bűn. Igen, ezzel a zsidó nép azt lehet mondani, hogy a bűneinek a csúcsát érte el, szinte a legkiemelkedőbb bűnt követték el, és ezzel mintegy bepecsételték a bűneik sokaságát. Utána mit mond, mi fog még ez alatt az időszak alatt bekövetkezni? Eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság. Ez alatt a 490 év alatt be kell, hogy következzék. Mi az, hogy eltöröltessék a hamisság? Milyen kifejezés ez a Szentírásban, hogy eltöröltetik? Ugye a megváltásnak egy kulcs kifejezése, eltöröltetik a hamisság, és elhozatik az örök igazság. Kinek a személyében valósul ez meg? Ki által valósul meg? A bűn, a hamisság. Hogy töröltetik el? Hogy Jézus az életét áldozza az emberért. Eltöröltetik a hamisság. És ugyanakkor mit mond? Elhozatik az örök igazság. Mert Jézus személyében, Jézus testérételében és áldozatában nem csak az történt, hogy a bűnökre nyerhetünk bocsánatot, hanem az ő életében, amikor Jézus testet öltött, az igazság testesült meg. Az Isten igazsága vált nyilvánvalóvá, mert Jézus maga volt az igazság. Mit mond magáról? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Igen, elmondja előre, hogy Jézus áldozata, a földön való megjelenése be fog következni, az örök igazság elhozatik, és eltöröltetik a hamisság. És utána mit mond? Azt mondja, hogy még az is be fog következni, hogy bepecsételtessék a látomás és a próféták. Jézus megjelenésével szinte hitelesítés nyer az összes messiási profécia. Bepecsételtetnek a látomások, a Jézusról szóló látomások, jövendőlések igazságá nyilvánítatik, teljesedik. Ugye az Ószövetség tele van messiási proféciával. Jézus eljövetelével mindezek hitelesítés nyernek, hogy valóban Istentől származó kijelentések voltak mindegyik, hiszen mindegyik szóról szóra teljesedett. És utána mit mond? Felkenettessék a szentek szentje. Míg ez is a 490 évben fog beteljesedni, ez alatt az időszak alatt. Itt a szentek szentje nagy esszel van írva, ugye a szentek szó, de az eredetiben nincs kis és nagy betű, ez már későbbi szöveggondozási megjegyzés, hogy nagy esz betűt írtak ide, és ez úgy tűnhet, hogy Jézusra vonatkozik, de nem. hanem ez a mennyei szentek szentjére vonatkozik, mert Jézus haláláig hol folyt a bűn elrendezés? A földi szentében. De Jézus halála után hol folyik a bűnrendezés? A mennyei szentélyben. A Biblia beszél arról, hiszen a mózesi sátort, és utána minden földi templomot minek a mására csináltak? A mennyeinek a mintájára, amit az Úr megmutatott Mózesnek. És ezt a mennyei szentélyt mikor avatták fel? Mikor kezdődött itt a szolgálat? Az Ószövetség idején nem volt. Miért nem volt az Ószövetség idején szolgálat a mennyei szentélyben? Miért csak a földi szentélybe? Mert vér kellett ahhoz, hogy a bűntörlő vér arra való hivatkozás, hogy a bűnért való bocsánatért folyamodni lehessen. És a földön, az Ószövetség idején a leült állatoknak a vére jelképezte a majd bekövetkező igazi áldozatot, Jézus Krisztust, aki majd a vérére hivatkozva fog a mennyei templomban közben járni az atyánál. Tehát amikor Jézus az áldozatát bemutatta, és felment a mennybe, ott felkerettetett a szentek szentje, szolgálatba lett helyezve, elkezdődött a mennyei közbenjárás, Jézus Krisztus áldozata nyomán. De nézzük tovább, a 25. versben mit látunk? A 25. versben azt látjuk, hogy megadja a kezdő időpontját ennek a 490 évnek, és egyben a 2300 éves nagy proféciának, mert mit mondtunk? A 2300-ból azt mondja, hogy csak 490 szabatot rátok, arnyi vonatkozik rátok, és éppen ezért megadja a kezdő időpontját, hogy meg lehessen látni, hogy hol van a vége. Azt mondja, tudd meg azért, és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időben. Mi a kezdete? A Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Mi az ő szózat? Milyen régies kifejezés? Rendelkezés, ugye? A Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, amikor kiadják ezt a rendeletet, onnantól kell számítani ezt a prófétai időt. És mikor adták ki ezt a rendeletet? Három rendelet született. Ezek közül az első kettő a templom felépítésére vonatkozott, és csak a harmadik rendelet vonatkozott a Jeruzsálem újraépítetésére, amikor mit mond a 25. versben? Amikor újra megépítetnek az utcák és a kerítések. Mi az, hogy az utcák és a kerítések? Ugye maga, igen, a maga kőfal felépül, egyáltalán Jeruzsálem városa újraépülhet. Tehát nem a templomra vonatkozó rendelet. Az első rendeletet még Círus adta ki 536-ban, a templom felépítésére való rendeletet, utána 520-ban Darius megerősítette a templom építésére vonatkozó rendeletet, és csak egyetlen egy rendelet adatott ki a város, a kerítések, tehát a városfalak megépítésére, és ez időszámításunk előtt 457-ben Artaxerxes Longimanus adta ki ezt a rendeletet. Időszámításunk előtt 457-ben. Ez történelmi tény, ekkor adta ki Artaxerxes ezt a rendeletet, hogy a nép felépítheti a várost, a kőfalakat, önkormányzatot kaptak. Ez a rendelet időszámításunk előtt 457-ben keletkezett. És ebből ki lehet számítani, hogy mikor jár le a 490 év, mikor járnak le ezek a különböző időegységek, mert most tovább bontja ezt a nagy időegységet, a 77 hetet, a 490 évet újra tovább bontja, és azt mondja, hogy a messiás fellépéséig csak 7 hét és 62 hét van, tehát 69 hét. Tehát 483 esztendő van a messiás fellépéséig. És ez mikor járt le? Időszámításunk szerint 27 őszén járt le ez a 483 esztendő. Ekkor kell a messiásnak fellépni. És mi történik? Történelmileg bizonyíthatóan? Jézus időszámításunk szerint 27 őszén megkeresztelkedik, és elkezdi a tanítói szolgálatát. És hogy kezdi Jézus a nyilvános munkáját? Egy szót hadd említsek. Jézus azt mondja, betelt az idő. Betelt az idő. Milyen idő? Mit mond Jézus ezzel? A prófétai idő betelt, most kellett nekem fellépnem, időszámításunk szerint 27 őszén Jézus elkezdi a tanítói szolgálatot. Azt mondja, 7-7, 62 hét, tehát 69 hét, ami 69-szer 7, mert ugye egy hétben 7 nap van, ugye 483 évre rá, a 457-ben kiadott rendelet után Jézus fellép, és elkezdi a szolgálatát. De nézzük meg, még van egy hét ebből az időszakból, van egy hét, mert azt mondtuk, hogy 77 szabatik a zsidó népre, még van egy hét. Azt mondja a 27. versben, nézzük meg, majd a 26. versen még visszatérünk, de nézzük meg, és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak. Egy hét, mit mondtunk? Egy hét, akkor a prófétai időben hány év? Az 7 év. És mit mond? Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Ugye itt Jézusról beszél. De mit mond? Mi fog történni a hét felén? Mi az, hogy a hét fele? Az mennyi idő? 3,5 év. Mi történik 3,5 év múlva? 27 őszétől számított 3,5 év múlva. 31 tavaszán bekövetkezik Jézus halála. 3,5 év után véget vet a véres és étel áldozatnak. Mi az, hogy a véres és étel áldozatnak véget vet? Jézus az ő halálával érvénytelenítette az egész ószövetségi áldozati rendszert. Véget vetett ennek. A templom kárpítja ketté hasadt, véget vetett a véres és étel áldozatnak. De nézzük meg, mit mond itt a 26. versben. A 62 hét múlva, tehát után, tehát ugye amikor elkezdődik ez az időszak, azt mondja, hogy kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. Azt is elmondja, hogy Jézus, a messiás majd hogy fog meghalni. Kiirtatik, erőszakos halállal fog meghalni, és senkie nem lesz. Ez, hogy senkie nem lesz, milyen új szövetségi igét juttat eszünkbe? Jézus a kereszten hogy kiáltott fel? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ennyire teljesedik a profécia. Kiirtatik a messiás, erőszakos halállal hal meg, és senkie nem lesz. De szeretnék még egy gondolatot itt megjegyezni, hogy nézzük meg, Jézus meghal a hét felén, meghal időszámításunk után 31 tavaszán. Csoda, még egyszer csak azt tudom mondani, csoda, több mint fél évezeddel előtte kijelenti az ige, hogy melyik évben kell Jézusnak megkezdeni a munkáját, és melyik évben fog meghalni. És szóról-szóra így teljesedik az isteni kijelentés. De nézzük meg, azt mondja, hogy nem ekkor jár le a zsidó nép kegyelmi ideje, amikor Jézust megfeszítik, nem ekkor. Hanem azt mondja, hogy egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget Jézus. Az első három és fél évben maga Jézus van itt a nép között, sokakkal megerősíti a szövetséget. Miért mondja azt, hogy megerősíti? Miért nem azt mondja, hogy megköti a szövetséget velük? Miért? Mert ez az ő népe volt. A szövetséges népe volt, és még nem bontotta fel velük a szövetséget. Ezért ebben az időben Jézus megerősítette azokkal a szövetséget, akik őt elfogadták. Utána Jézust megölik, Jézus feltámad, a mennybe megy, és van még 3,5 év, ami még kegyelmi idő a zsidó népnek, még újabb kegyelmi időt kapnak. Ekkor nagyon sokan a zsidó nép közül megtérnek, elfogadják Jézust, és velük megerősíti a szövetséget, megerősíti velük. De utána mi történik? Utána ezt a szövetséget felbontja Jézus, amikor, mikor van ez a határkő? István megkövezésekor. Amikor ugye 34-ben bekövetkezik ez az esemény, a zsidó nép kegyelmi ideje lejár, kijelentik az apostolok, hogy mostantól kezdve tudjátok meg, hogy a pogányokhoz fordulunk, mert ti nem tartottátok magatokat mindenre méltónak. Felbontja az ő népével való szövetséget, de ezen az egy héten át sokakkal meg tudta még ezt erősíteni. Utána felbomlik ez a szövetség, megszűnik a zsidó nép választott népnek lenni, kitörettek ugye ezek az olajfák, de is az ágak, de ismét visszaoltathatnak a tőbe, ugye az igazi olajfába. Tehát megtérés az egyéneknek ugyanúgy a rendelkezésükre áll, mint bármilyen más népnek ezen a világon. És szeretnék két dologra befejezésül még hivatkozni ebben a szakaszban. A 26. versről még néhány szót szeretnék szólni. Azt olvassuk, a 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És utána valamit mond, és a várost, és a szent helyet, ugye melyik várost, ugye itt Jeruzsálemre utal, meg a szent helyre, ugye a templomra, elpusztítja egy következő fejedelem népe, ugye itt az alhelyett, itt nincs határozott névelők, tehát egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Micsoda döbbenetes kijelentés. Azt mondja, hogy a messiás elvettetésének, a messiás kivégzésének következményei lesznek. Ők elvetették maguktól Jézust. Mit mond az ige? Pusztán hagyatik néktek a ti házatok, pusztán hagyatik. A 27. versben azt is olvassuk, hogy utálatosságok szárnyán pusztít, ami ugye helyesebb fordítás szerint, ugye pusztító utálatosság lesz a templomban, ami a pogányságnak a jele, ugye az utálatosság, ugye az mindig a pogányságra utal. Tehát mit jövendől meg a kijelentés? Hogy a templomot pogányok fogják taposni, és el fogják pusztítani. És mire utal ez előre? Arra az eseményre, ami be is következik, nem sokkal később, Jézus után bekövetkezik ez az esemény. Körülbelül 40 év, szűk 40 év múlva bekövetkezik ez az esemény, Jeruzsálem pusztulása. És hogy következik be? Egy következő fejedelem népe elpusztítja a várost és a templomot. Döbbenetes ez a leírás is, döbbenetes, hogy mennyire szórószóra teljesedik. Egy következő fejedelem népe pusztítja el a várost és a templomot. Ki pusztította el a jeruzsálemi templomot? Ugye a római hadsereg, Vespasianus császárnak a fia, ugye Titus volt a hadvezér, ugye aki vezette ezt az ostromot, de Titus meg akarta védeni a templomot. Nem akarta, hogy az leromboltassék, mert gondolta, hogy a római birodalom büszkesége lesz, tehát nem akarta, hogy ez megsemmisüljön. De a katonái a küzdelem hevében, a gyűlöletük hevében, a zsidó nép elleni gyűlöletük hevében csóvát dobtak be a templomba, és egymás után dobták be a csóvákat, felgyújtották az ajtót is, és utána már nem lehetett parancsolni ott senkinek. Hiába próbálta meg a parancsot kiadni, hogy oltsák el a tüzet, és ne gyújtsák fel a templomot. Nem lehetett, nem tudta a népét megakadályozni. Igen, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És itt szeretnék megállni még egy gondolat erejéig, mert számomra mindig annyira döbbenetes, hogy a proféciák szórul szóra teljesednek. Itt ezzel kapcsolatban szeretnék egy jézusi kijelentésre is hivatkozni. Emlékszünk arra, amikor Jézus ott ül az olajfák hegyén, és mit mond? A tanítványainak, akik mutogatják neki a templom épületeit, hogy nézd, mester, micsoda gyönyörű épületek és te kövek. Mit mond Jézus nekik? Bizony, mondom néktek, hogy kő kövön nem marad, ami le nem romboltatik. És hogy teljesedett be ebben az eseményben? Úgy teljesedett be, hogy a templomot felgyújtották. A templomnak milyen volt a belső borítása? Arannyal volt beborítva. És ez az arany megolvadt. És hova folyt be? Befolyt a kövek közé. Ugye lefolyt az arany. És mit csináltak a katonák? A katonák a templom köveit darabokra szedték, hogy a közébe folyt aranyat ki tudják kaparni. Jézusnak a szavai így teljesedtek, hogy nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. Nem csak azt mondta, hogy elpusztul, nem marad itt kőkövön. És nézzük meg, több mint fél évezreddel ezelőtt kijelenti, a szent helyet és a várost elpusztítja egy következő fejedelem népe. És utána mit mond még? És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Milyen volt a sorsa ennek a helynek, Jeruzsálem pusztulása és a templom pusztulása után? Volt itt béke igazából valaha? Lesz itt béke valaha? Azt mondja, hogy nem. És ezzel, mint egy kijelenti azt is, hogy emberek ne reménykedjenek abban, hogy itt ismét felépülhet a jeruzsálemi templom, Itt ismét valami olyan események fognak bekövetkezni, ugye, amit annyian vágyva vágynak és szeretnének látni, Azt mondja, hogy vége lesz, mint egy vízözön által, végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És amit az Isten kijelentett, az szóról szóra így fog teljesedni. Ahogy ennek a proféciának is minden betűje teljesedett, ugyanígy ez is teljesedik. Végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Igen, ez a profécia a Bibliának az egyik legkiemelkedőbb jövendőlése. És még azt is mondhatnánk, hogy ez nem csak a messiási proféciákon pecsét, tágabb értelemben azt mondhatjuk, hogy ez minden bibliai kijelentésnek a pecsétje, ez a profécia. Mert az az Isten, aki fél évezeddel előtte ezeket az időpontokat és eseményeket így előre meghatározva a mi tudomásunkra adta, miért cselekedte ezt? Hogy higgyünk a Szentírásnak. Higgyük azt, hogy ahogy ezek bekövetkeztek, ennyire kézzelfoghatóan nyilvánvaló módon, ugyanilyen biztonsággal fog teljesedni az összes többi kijelentés, ami ebben a könyvben, az Isten beszédében le van írva.